3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Volt egy úgynevezett szépirodalmi képes heti lap, egészen fantasztikus időket élt meg, úgy hívták, hogy Új idők, rövid óval. 1894-ben alapították, 1949-ben szűnt meg, és aki írt bele, Mikszáth, Bródi Sándor, Sebők Zsigmond, Böti László, Pósa Lajos bácsi, vagy éppen Kassák Lajos, vagy éppen Radnóti Miklós, Szabó László, Márai Sándor, Tömörkény, Jókai, Gárdonyi, egészen elképesztő névsor, miközben ez egy úgynevezett népi nemzeti konzervatív heti lap volt, tehát elben megszűrte volna a közösségét, de valamiért nem tette. A főszerkesztője Herceg Ferenc volt gyakorlatilag 1944-ig, amikor ettől megfosztották, vagy megfosztódott, nem tudom pontosan, hogy mi volt annak az oka, hogy nem csinálta tovább, még egy-két éve lehetett volna. És hát ő egy külön történet a lappal, az Új időkkel együtt. Mi lehet a magyarázata ennek az egészen fantasztikus karriernek?
Mielőtt elkezdjük egy helyreigazítás, rosszul mondtam, Tersánszki Józsi Jenő műsorunkban a ház címét. Arra Avar utca 9 szám alatt lehet látni az ő könyveit a lépcsőházi vitrinekben.
Ott lakott abban a házban?
Ott igen, de rosszul mondtam az utcát.
Jó, köszönjük. Hát akkor tehát...
Hát furcsa jelenség tulajdonképpen. Annak idején, amikor ünnepelték a megalakulásának a 40. évfordulója, vagy 45-öt, azt írta valaki, a lapalapítást hosszabb tanácskozás előzte meg székházunkban, amely akkor még az Andrássy út 10 szám alatt volt. Az előzetes megbeszéléseken Herceg Ferenc és Mikszáth Kálmán vitte a szót, kétféle program ütközött meg. Egyik írói csoport úgynevezett irodalmi folyóiratot akart alapítani, körülbelül olyan félét, mint amilyen később a Nyugat lett. Folyóiratot az írók számára, harcos, úttörő és útmutató folyóiratot. Ezzel szemben a másik csoport, amelynek élén Herceg Ferenc állt, nem az íróknak, hanem a magyar családoknak akart lapot adni. Ezt egyébként Gáspár Jenő írja, aki 39-ben a sajtó a kamara főtitkára lett, 44-ben vezérigazgatója az Inger és Wolfernek, tehát ugye akit lehetett elvittek belőle, és berakták a keresztényt, és 45-ben 10 évi fegyházra ítélte a népbíróság. Le is ülte. Mert 44 áprilisában a politikai rendőrség számára kiadta 54 zsidó újságíró névsorát, akik közül 35-öt elhurcolta. Na most attól még igaz, amit ír, de hát egy nagyon furcsa magyar történelemben volt, tulajdonképpen igazából liberális ez az Új idők, és Herceg Ferenc aztán semmiféle megrovásban nem részesült, ugyanis az ő számára személyesen nem számított a származás vagy az osztályhelyzet. A felsoroltak közül van néhány érdekes is, akiket ő, hát rengeteg írót közölt. Hát ő 77 ezer oldal csak az Új idők folyóira. Azt hiszem, hogy nem volt ilyen azóta se, előtte se a magyar történelemben. És például Berda József, aki hát egy újpesti bohém munkásköltő.
Oda a zsíros kenyérhez, ugye?
Igen, rengetegszer megjelent, és különböző évtizedekben is következetesen megjelent. Adi Endre megjelent ebben a labba 1907-től. Aki nem jelent meg, csak egyszer, és utána, csak a halála után, a 40-es évek végén, tehát már a második világháború után, az Babits Mihály, ez érdekes. Nem lehettek jóban Herceg Ferenccel, Móricz Zsigmond sincs, de azért elképesztő nevek vannak. Hát Kosztolányinak rengeteg verse van. Jó, hát tudjuk a műsorunkból is, hogy hát politikailag nehezen volt besorolható. De Karintinak rengeteg krokia az Új Időkben jelent meg. Kis József annak idején alapindításkor egy csomó verse. A Kassákot mondtad, hogy hát érdekes, ugye, és nem csak 19-ben jelenik meg, amikor egy kicsit azért a kommünhöz is alkalmazkodott az Új Idők, hanem később is. Nagyon érdekes alakok vannak. Aszlányi Károly például, ugye, aki nem sokáig ért, de hát nem volt népnemzetinek nevezhető. Nagy Lajos novellák. És 37-ben is van, amikor hát már nagyon lehet tudni, hogy ő nagyon baloldali, meg miket ír. Déri Tibor, ugye, hát 45-től, meg Demecseri 45-től, hát ott már van egy kis igazodás, de Doboz Imre már 36-ban megjelenik, aki aztán hát elképesztő karriert futott be később. Na most természetesen, ja, Krúdi Gyula, hát a művei nagy része ott jelenik meg először, ugye? Kosáriné Rész Lola rendkívül népszerű szerző, de hát Kosári Domokos is a fia, költőként mutatkozik be az Új Időkben, aztán nagyszerű történész lett. Úgyhogy nagyon furcsa emberek vannak, természetesen azért az igazán reprezentatív az Harsányi Zsolt. Na most Harsányi Zsolt nagyon becsületes ember volt, noha a Kurzusnak, a Horthy Kurzusnak az írója. Ő úgy lett a Kurzus szerzője, mint egyébként nem zsidó, hogy baloldali gondolkodású ember volt és liberális. De 1919-et végig betegeskedte. Úgyhogy nem tudott részt venni semmiben. Ezt honorálták azzal, hogy rögtön pajzsukra emelték, mert hát végre egy tűrhető író, aki nem csinált semmi disznóságot a kommun alatt, és később se csinált disznóságot. Az ilyen legtűr írók közül a legjobbak közé tartozik egyébként Harsányi Zsolt, és aztán a 40-es évek elején, hát akkor már beteg volt, de együttműködött zsidó operetszerzőkkel, akik tulajdonképpen félig meddig már be voltak tiltva. És például a 14. René című remek operettet, hát az volt a nagy szám, amikor Bartók Béla a Búcsú koncertjét adta, és nem egyéb, és be is tiltotta vidéken a főkapitány. Szóval nagyon érdekes pálya, és hát aztán végül is ez mutatja, hogy volt egy ilyen jó szándékú folyóirat, aminek egyébként a könyvkiadása is elég jelentős, tehát a kapcsolt tevékenysége sem kárhoztatható igazán.
Pali?
Nagyon érdekes, én is egy picit hagy folytassam, tehát, hogy igen, például Ady Endre felszállott a Páva című verse, vagy a Hepehupás vénszilányban, szintén az Új Időkben jelent meg, és még fontosabb, hogy ott jelent meg a Dugduka fér. Tehát a Adinak az éles, csipkelődő, igazán igazságtalan megnyilvánulása 60 és Lajossal szemben, amelyben hát ugye azért kivilágzott, hogy Ady következetessége sem mindig hát acélos, de jellemző egyébként, hogy Herceg Ferenc tudta, hogy nem sokáig nem lesz az Új Idők törzszerzője, hogy Ady az más vizeken nevez. De hát ez a lap, ahogy Gyuri is mondta, a több mint 70 ezer oldalával és a több mint majdnem fél évszázados történetével, hát tényleg mindent magába foglalt. Tehát Gárdonyi Géza, tehát itt jelent meg Mikszáth Kálmánnak talán a maga korában legnépszerűbb regénye, a Szent Péter esernyője, és hát egész egyszerűen ez egy olyan intézménye volt a magyar irodalomnak, amelyben sok-sok, hogy is mondjam, felejthető dolog mellett, hát sok-sok maradandó remek mű is megjelent. Tehát az biztos, hogy a magyar irodalom nem csak a nyugat, és hogy az irodalmat nem szabad csak úgy elképzelnünk, mint ahogy a hegymászás sem szabad csak úgy elképzelnünk, hogy csak a Mount Everest létezik, meg a K2, és akik nem jutottak el az Andokra, hanem csak a Pilisbe, meg a Börzsönybe, azok, hát azoknak már szoki. Tehát Herceg Ferencnek maradandó helye van az irodalomtörténetben, olyan értelemben, mint saját jogán, szerzőként is, bár az joggal vethető alá nagyon sokfajta kritikának, és ő maga is megírta szerintem a legjobb művében, az emlékezéseiben, a gótikus házban, a Várhegy, ami ugye a verseti gyerekkort meséli el, illetve a később utólag kiadott harmadik emlékezéseinek a harmadik kötete, az a Hűvös Völgy, az első kettő messze a legérdekesebb, legizgalmasabb. Tehát egy nagyon figyelemreméltó jelenség, és nagyon figyelemreméltó hosszú életpálya, hiszen 90 évet élt, 1863-ban született, és 1954-ben halt meg. Én olvastam azt a levelet, amelyet a moszkvai számüzetéséből meg kiadták, azt hiszem talán pont a Balázs Béla életművel foglalkozó Hamar Péter adta ki. Balázs Béla írt Herceg Ferencnek hát egy hódoló levelet 1945 után. Tehát Herceg Ferenc ilyen értelemben kitörölhetetlen. Azt, hogy milyen ízléstelen tárgya lett a hivataloskodásnak, az egy másik történet, és szerintem senkit ne akadályozom meg, hogyha betekintést akar nyerni abba, hogy zajlott, tehát mi volt a monarchia, mi volt abban a jó, ha van is benne nosztalgikus torzítás a hercegféle emlékezésekben, és most akkor nem is a tulajdonképpen irodalmi művekről beszélek, azért mégiscsak egy csodálatos betekintést ad arra, hogy hogyan lehet egy sváb, német anyanyelvű, a polgárság alsó vidéki részéhez tartozó életmintából befutni, bejutni a magyar képviselőházba, elnökének lenni a Petőfi Társaságnak, megszerezni Max Reinhardt barátságát, vagy éppen a bécsi Krausét, vagy éppen a levelezni, beszélgetni Stefan Zweigel, tehát Herceg Ferenc saját jogán is nemzetközi szereplője volt az irodalom köztársaságának, és korán sem korlátozódott a magyar glóbuszra. Rendkívül önirónikus története van, és az olyan érdekes, hogyha ma a konzervatívok tűzik ki az ászlájukra, hát azt azért tudni kell, hogy nála nagyobb libertinás gyakorló, tehát egy szabados életmódot gyakorló ember alig halkatta a földön. Összesen 6 évig volt házas, az is egy jellemző történet volt. Ugye a Nemzeti Színház, majd később a Víg Színház egy ragyogó, szépségű és tehetségű színésznőjének, Csillag Teréznek, aki a barátnője volt Herceg Ferencnek, a lányát vette el, aki aztán otthagyta őt. De hát az emlékiratai tele vannak diszkréten elmesélt, vagy éppen a diszkréció alatt hiúsággal teli diadalmasszívvel elmesélt történetekről, és ezt mások is feljegyezték. Akár Csató Kálmánnak is van egy nagyon érdekes visszaemlékezése Herceg Ferencről. Egy kellemes ember volt, akit nagyon is motivált a siker, a beérkezés vágya, de ugyanakkor mindig tisztában volt azzal, hogy mondjuk a vele egyidős Gárdonyihoz képest ő nem jutott olyan messzire az irodalomba, vagy Mikszáthoz, akinek szintén bírta a bizalmát és a barátságát, vagy éppen Jókaihoz, akivel szintén hát megadott neki, hogy legalább másfél évtizeden keresztül rendszeresen beszélgessen. Tehát ez egy nagyon sajátos szint volt a Herceg Ferenc a magyar irodalomnak. Én mondom, nem a Gyurkovics lányokat, nem a Kékrókát, nem az Ocskai brigadérost, nem a gyerekkoromban olvasott Rákóczi regényt, a Prolibertátét, hanem a gótikus házat, illetve hát a verseti gyermekkort elmesélésére vállalkozó emlékezéseket ajánlom mindenkinek, mert tele van humorral, öniróniával, és ha bár anekdotikus, ami lerontja mondjuk az emlékezésnek azt a fajta történeti hitelességét, amely alapján akár elhihetnénk mindent, amit megírt, de mégiscsak egy nagyon korfestő és ma is élvezhető stílusban mutatja be, milyen volt a beérkezés a boldog békeidőkben.
Ugye ő Verseszen született, az a Vajdaságban. Temes Ivánsernek volt akkor a legnagyobb város, azt hiszem, hogy valami 20 ezer fölötti lakosság, ennek a fele volt német, egyharmada szerb, tehát a magyarból volt tulajdonképpen a legkevesebb, innen indult el. Aztán még egy dolog arról, hogy hova jutott, azt írja, nacionalista német lapok néha renegátnak neveztek, hidegen hagyott. A család 200 éve jött ki Németországból, az ős hazában a nemzeti érzés még ismeretlen fogalom volt, ezt az érzést itt ismerték meg. Kapásember, hát itt már jön a magyar nacionalista művélet, kapásember lehet sváb, vagy tót, kultúrember azonban Magyarországon csak magyar lehet. Zrínyi és Petőfi társaságában vagyok, renegát. Egyébként Jókai volt az első irodalmi élménye. Azt szeretném, Gyuri, tőled kérdezni, hogy oké, hogy jön egy ilyen ember, aki tudja, hogy honnan jön, és a mások származása hidegen hagyja, van egy történet azzal, hogy ő antiszemita volt, vagy nem, vagy később elmondjuk, de lehet, hogy nem is kell, mert nem annyira jelentős dolog ez. De hogy ez a sokféle író, sok felől jövő író, hogy bírta egymás szagát az új időben, az egy elég érdekes kérdés. Hogy nem marták ki egymást onnan? Hogy tűrték meg egymást?
Hát, bocsánat, nem biztos, hogy egyáltalán szagolgatták egymást. Hát beadják a kéziratot, elküldik postán, vagy valahogy, és akkor megjelenik.
Látják, hogy ott van a Pósa Lajos bácsi, hát mit keresik?
Mindegy, fizettek. Hát azért ez egy nagy vállalkozás volt, nagyon sok ezer olvasóval, és érdemes volt oda írni. Hát ez azért minden jelentősebb magyar irodalmi lapnál így volt. Hát én annak idején, amikor még voltak folyóiratok, és én még írtam, egy csomó olyan emberrel jelentem meg együtt, hát akiket esetleg nem tartottam olyan nagyra. És akkor mi van? Hát nem baj az, hát meg nem olyan a nézetrendszer, ez azért annyit nem számított. És hát az, hogy Déri Tibor is megjelenik, meg Berda József is közben, meg mondok két példát egyébként, mert érdekes. Megnéztem két nagyon fontos dátumot. Ugye, miután sokáig volt, meg lehet, fönn van a neten az egész, tehát el lehet olvasni az összes példányt. Nagyszerű dolog. És például ugye 1939. szeptember 1-én ugye lerohanja Németország Lengyelországot. És hogy a következő szám hogyan reagál? 1939. szeptember 10. Szabó Lőrincnek van az első oldalon a Ramszesz kolosszusán című verse. Ezt róla szólva nem említettük, meg egészen más ugye a helyi érték is, hogy mikor jelenik meg, milyen politikai, világpolitikai kontextusban. És egy régi kirándulás emléke, amikor láthatta a Ramszesz síremléket. Régi emlékem ez a kép. De nem egyszer látom magamat ma is a nagy szobron, a pálmák lyukas napernyői alatt, és hallom, ahogy a halállal bizalmaskodva csendesen fütyörészek, csak hogy ne kelljen káromkodnom az életen. És egyre jobban félek, egyre jobban szorongat valami, amit akkor elhesegettem, és most sem merek kimondani. Gyerekek gyerekeskedése minden. Nevetek fanyaran, de belül szédülök, kiáltok, sikoltok, mint aki zuhan. Hát azt kell mondanom, hogy tökéletes. Tökéletes. Arról ír, ami abban a pillanatban van, és teljesen jogos a riadalma. Hát, és ő az egyetlen, aki ezt igazán átéli, hogy mi történt. Na most ugyanebben a szeptember 17-én a következő számban van egy márai írás az élén, az a cím, hogy ajándék. Itt a szobában szelídített az ősz, halvány és tartózkodó, az asztalhoz lépek kezemben a reggeli újsággal, mely hírul adja, hogy éjszaka bombázták Berlint és Párizs népe, a légvédelmi pincékben töltötte a hajnali órákat, stb. És teljesen érdektelen a szöveg. Teljesen érdektelen. Benne van egyébként, azt hiszem a földben is benne van, ugye, amiben aztán nagyszerű dolgok vannak. Meg kell tanulni a pillanatok értelmét, meg kell tanulni az ajándék értékét, meg kell ismerni az esőt, a csöndet, a zenét, meg kell érteni, hogy ajándék az is, ha átmegy a hídon, és a társaskocsi ablakából meglátod a Dunát és a budai Dunapart hátsorát. Nem lehet eléggé figyelmesen élni, most már tudom, ajándék az egész, hajója földi, köszönd meg.
Hát azt próbálja mondani, hogy carpe diem, hogy élvezd a pillanatot, mert utána jön a halál, ugye.
Igen. Na most az, hogy ebben a Berlint és Párizst bombázza, és Varsó nem fáj, kezi csókolom, meg szóval egyáltalán, meg egy szó nincs arról, hogy végül is ezt a háborút a német-szovjet kiegyezés hozhatta létre, semmi, hát borzasztó. De a Szabó Lőrinc igazat ír, és őszinte egy, szóval nyoma nincs benne annak, amit időnként rákennek. Tehát ez egy érdekes dolog, ez a pillanat, ugye? Aztán, mit írtak október 15-én 44-ben? Hát az azért nem akármilyen nap, ugye? De amit még akarok mutatni, ugye október 44 október 14. Az olvasóhoz fordul a lap, a papírbeszerzés fokozódó háborús nehézségei miatt, stb. A terjedelem csökken, ugye? Hát igen. Na most, mit közölnek főhelyen? A Cirok név hiteles története. Elbeszélés, írt a Harsányi Zsolt, akkor már meghalt, tehát a hagyatékából veszik elő. Ez egy érdekes dolog, hogy hát nem... És azon kívül Aranyhíd, regény, 16. folytatás, írt a Szitnyai Zoltán. Aztán a népbíróság elítélte. Hát náci volt szegény Szitnyai Zoltán, mi csináljunk. És a másik fő közölnivaló ebben a pillanatban, amikor már hát tudjuk, hogy mi van, hát már fél éve benn vannak a németek Magyarországon, már 400-valahány ezer zsidót elvittek és megöltek. Kistárca állatbarátok írta, Édesheim Gyulai Ella. Hát az a család, ugye, abban ősült bele a nő, illetve a férjhez, amelyik Horthy Istvánnak a feleségét is adta. És azt mondja, részben személyes tapasztalatból, részben hallomásból tudom, hogy különböző fajtájú állatok között néha meglepő barátság fejlődik ki. Nemrég egy budai udvaron egy házi nyúl és egy fiatal macska vidám hancúrazását figyeltem, stb. Hát azért, na most csak azért olvasom föl, mert ez jellemző Magyarországra. Jellemző. Ez az elkenés azért. Ez, hogy nem arról írunk, meg nem úgy. Úgy írunk, mint hogyha még mindig évtizedekkel.
De máskor meg arról írunk, hát a Szabó Lőrinc meg arról írunk.
A Szabó Lőrinc igen, de ő a kivétel.
Értem.
De ezt lehozta a Herceg Ferenc közben. Szóval, amit a Pali tulajdonképpen jelzett, ugye 39-ben megjelent, ha jól emlékszem, 39-ben, igen. Nagybányai Horthy Miklós számára egy emlékkönyv. És hát ezt Herceg Ferenc is jegyzi többek között. Gulácsi Iréntől kezdve, Csató Kálmán, Harsányi Zsolt. Harsányi Zsolt kibújt, mert azt mondja, hogy hogyan él a kormányzó. Hát nagyszerű. Meg sokan bújtak ki, de hát azért mégiscsak Herceg Ferenc bevezetésével és újra közli egyes részeit az új időkben. Tehát itt azért nyilvánvaló, hogy a kormánypárti, akármi történik is, a kormánypárti kapcsolódás az letagadhatatlan.
Pali?
Ja, hát Herceg Ferenc soha nem volt ellenzéki író. Ő kezdettől fogva ugye fiatal korától kezdve a Szabad Elvi párthoz, tehát a kormánypárthoz tartozott. Ilyen programmal lépett föl aztán Tisza István oldalán, sőt aztán 1910 után Tisza István egyik bizalmasa volt. Ilyen értelemben nagyon érdekes volt, hogy ugye az őszi rózsás forradalom idején a vele szemben, tehát lemondatták a Petőfi Társaság éléről, és hát ő maga egyébként hát elég rosszakat írt Károly Mihályról utána, és hát panegirikuszokat Tisza Istvánról. Ő a forradalomban destabilizációt látta, és hát ne felejtsük el, hogy emögött már egy évtizedes küzdelem volt. Tehát ugye a 20. századdal szemben létrejött a Magyar Figyelő, amely szintén Herceg Ferencnek és Tisza Istvánnak volt a vállalkozása. Magyarországon nagyon érdekes módon létre tudtak jönni ilyen egyébként színvonalas konzervatív folyóiratok, amelyek reakciósak voltak, és reakciósak voltak arra a fajta polgári radikalizmusra, amelyet ugye Jászi Oszkárék képviseltek. Aztán jött ugye a Magyar Szemle, amelynek már ugye Herceg nem volt részese, az meg ugye Bethlen István patronázsa alatt jött létre. Míg a Magyar Időknél ugye a Wolfner József volt a tőkés kiadó, úgy a Magyar Szemlénél Kornfeld Móric volt. És ez egy nagyon érdekes dolog, ahogy a nagypolgárság, vagy éppen a zsidó eredetű nagypolgárság összekapcsolódik a gentry történelmi középosztály védelmével, és abban dolgozik az egyébként nem magyar anyanyelvű, szintén asszimiláns Herceg Ferenc. Ezek mind szerintem nagyon fontos kiegészítői és nem elvetendő lapjai a magyar irodalom, vagy éppen eszmetörténetnek, mert nagyon is megfontolandó érvelések jelentek meg, még hogyha olyan botrányosak is, ugye a Magyar Figyelőbe jelent meg Tisza Istvánnak az az elképesztő állítása, hogy ugye a magyar irodalom pálmafáján, most nem emlékszem pontosan, ugye Tetük, Adi és társai, csak azért hozzá kell tenni, hogy Tisza István sohasem mit nem tett Adi Endre ellen, vagy éppen nem próbálkozott azzal, hogy kiszorítsa őt a magyar szellemi életből. Szóval Herceg Ferenc mindig ezen az oldalon állt, és 1920 után egyébként támogatta Horthy Miklóst. Hogy belsőleg hogyan vélekedett Horthyról, az egy másik kérdés. Azért azt hozzá kell tenni, és ezt az emlékiratában mondja, hogy ő azért nem arra született, hogy egyfajta szellemi ellenzéke legyen olyan eszméknek, amelyeket egyébként elfogadott, és amelyek, vagy olyan rendszernek, amelyet azt gondolta, hogy az adott körülmények között ez biztosítja azt, hogy Magyarország fennmaradjon, Magyarország konszolidálódjon. Tehát az csak egy síkú, hogyha a Herceget a politikai szimpátia alapján ítéljük meg, mert nagyon érdekes, már az Új Időkről volt szó, hogy egy nagyon nyitott ember volt, tehát leírja az emlékirataiban, hogy elmegy Csontváry Koszkának a kiállítására a fiatal feleségével együtt. Egyedül vannak a kiállító teremben, mert akkoriban nem figyelt föl senki Csontváryra. Ő felfigyelt. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nagyon nyitott ember volt szellemileg, csomó mindenre nyitott volt. Amit ő írt, az arról szólt, hogy ő felszínen maradt. Tehát ezt te is idézted, de hogy nem adtam oda magamat az irodalomnak, inkább az irodalmat akartam, tulajdonomba vettem venni. Nem is vettem komolyan a mesterségemet. És nagyon érdekes az az őszintesség, ahogy ezt a szerzői opportunizmusát két művel kapcsolatban is elmondja, hogy például az első regényei egyikének, hát nem az első, a Simon Zsuzsának, eljön hozzá a Wolfner József, miközben folytatásokban már közli az Új Idők a dolgot, és arra akart kapacitálni, kegyelmezzek meg Simon Zsuzsának. Családi labban nem való vértontani, pláne egy kedves úréleány vérét. Mivel engem nagyon könnyű meggyőzni arról, hogy valamit nem jól csinálok, tudom, hogy költőnél ez nem erény, hanem hiba, engedtem a kérésnek, és az utolsó pillanatban kegyelmet adtam Zsuzsának. Egyik bírálom azonban megérezte a pecsenyeszagát, és szemrehányásokat tett, hogy nem teljesítettem a költő igazságosztó tisztjét. Ő vért szeretett volna látni. Nevezetes, hogy Wolfner is megbánta az ellágyulását, és kijelentette, hogy többé nem fog beavatkozni a dolgaimban, még ha rakásra is ölöm a hőseimet. Na most ez se történt meg, ami aztán nagyon érdekes, hogy egy másik könyvnél, meg az udvarias diplomata ember, a felkapaszkodott, magas polcra került, alacsony származású, hódol meg egy Lobkovics herceg előtt. Ez pedig az Ocskadi brigadéros, az egyik legnépszerűbb regénye, ahol arról van szó, hogy hát ugye egy ilyen kosztümös regényt akar írni, és szüksége van a korabeli kuruc egyenruhákra, és hát Tali Kálmántól, attól a nevezetes kurucztól, aki ugye a kuruc nótákat írogatta, amelynek nyomán ugye Adi is írt, csak sokkal hitelesebbeket. Hát megkap jó pár ilyen mappát a hadilevéltárból, Lobkovics herceg révén, aki a budapesti hadtest parancsnok volt, ugye a fekete-sárga császár és királyi armádiát képviselte, és azt írja, nekem azonban lelkiismereti kétségeim támadtak. Az a kitűnő Lobkovics herceg talán azt hiszi, én a császári armádiát fogom dicsőíteni. Azért is támogat olyan nagy lelkűen. Meglátogattam tehát, megszöntem a szívességét, és bevallottam neki, hogy zavarban vagyok, felhasználhatom-e egyáltalán a képeit, mert én bizony magyar szempontból írtam meg a Rákóczi fölkelést, és a császári hadseregnek nem jut a darabomban valami dicsőséges szerepe. A hadtest parancsnok azt mondta, amit egy gavallérnak és nagy katonának ilyenkor mondania kell, örül, hogy némi szolgálatot tehet az irodalomnak, és minden feltétel nélkül adja a rendelkezésemre az anyagot. Ennek az lett következménye, hogy újból nekiültem a darabomnak, és egy császári tisztet, Königsegg grófot, akit eredetileg komikusan Pökhendi alaknak rajzoltam, addig mosdattam és fésülgettem, míg rokonszenves, vagy legalábbis jóra való gentleman nem lett belőle. Na, hát itt találjuk meg azt, hogy miért nem lett herceg egy örök életű nagyíró, mert hát ezeket megcsinálta. A kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. És valószínűleg benne volt az, hogy érezte, mit akar a közönség, és leginkább arra figyelt, hogy mit akar a közönség, és ez gyakorlatilag mindig be is jött.
Gyuri?
Igen, hát ezt nagyírók is meg szokták tenni. Hát mondj, Isten bocsássa meg, Shakespeare a 8. Henrikbe bedolgozván, hát egy nagyon förtelmes püspököt állított be, igen, jótékonyan. Nem ezen múlik, azt hiszem. Jó, de azt a darabot nem egészen ő írta. Ami föltűnő, hogy hiányzik azért ebből az egészből Móricz és József Attila. És hát Radnóti is elvétve, valóban közölt Radnóti, de na most, akik igazán valószínűleg az Új Időknek köszönhetően lettek nagyon népszerűek, ugye hát Gárdonyit nagyon sokat közölte, amíg élt, de például Fekete István állandó szerzője volt az Új Időknek, és hogyha az Új Idők nem közöl annyi novellát, ilyen vadásznovellát, meg egyéb novellákat Fekete Istvántól, akkor nem vált volna olyan népszerűvé. Aztán Gyóni Gézát ő közli, ugye, és ezeket a fronton írt verseket. Királyhegyi Pál beleírta az Új Időket.
Na.
Hát krokik tömege. Szóval azért a kroki szerzők jól szoktak járni, hát Karinti is nagyon sokat szerepelt az Új Időkben, hát mindenütt. Benedek Marcell sokáig írt, 38-tól végig, ugye? Tehát voltak éppen nem vethettünk a szemére úgy általában semmit, mert hát az volt az olvasó közönsége, ami volt. Tehát ne felejtsük el, hogyha valóban az olvasóknak írják a lapokat, hát akkor alkalmazkodnak a szélsőségekhez is, és mindenki megkapja a magáét. Ettől még lehet nagyon jó egy mű is önmagában, mint Shakespeare, mert alul-fölül mindenkinek írt, és egy ilyen új idők sorozat is. Na most, ami azért nagyon kellemetlen, ugye az Inger és Wolfner adta ki az új időket, a béke, vagy a viszonylagos béke időkben is. És akkor hát jönnek a zsidó törvények, és ugye nem lehet többé az Inger és Wolfner, és akkor jön Gáspár Jenő, és hát azért a Wolfnerből ugye Farkas István, a nagy festő, és csak megölték. Szóval azért, hát ez Magyarország. Ez Magyarország, hogy úgy el van kenve azért, amikor történetileg is nézzük, és hogyha a folyamatában nézzük, akkor nagyon kellemetlen dolgokra bukkanunk. És természetesen, mert Magyarország.
Van itt egy érdekes dolog, ezt tudnélik a, hogy mondjam, csak a betértek túlteljesítésére vonatkozik, mert ő ugye Rákosi Jenő fölfedezettje volt. Rákosi szerzetett őt korábban a Budapesti Hírlaphoz, azután talán, hogy megjelent az első regénye, és akkor Rákosi elolvasta, azt mondta, oké, okay, gyere. És hát a Budapesti Hírlap meg Rákosi, ez egy fogalom volt. Na most Rákosi Jenő is Kremzner Jenőnek született, tehát ő is sváb származású volt, mint Franz Herzog. Mert egy Herzeg Ferenc annak született ezen a verseg, ebben a verseg nevű községben, vagy kisvárosban. És Rákosi Jenő az, aki mindenre és mindenkire rátelepedve tulajdonképpen Herzeg elmenekült előle aztán ebből a labból, mert azt mondta, hogy tehát Rákosit nem lehetett kibírni, vagy meghódoltál előtte, vagy kinyírt. Tehát ő volt az, aki a 30 millió magyart meghirdette, 30 millió magyar országát, ugye ugyanazt gondolta, mint Herzeg, hogy itt kultúrember csak magyar lehet, a nemzeti irány képviselője, és hát a revizionista mozgalom másik élharcosa Herzeg mellett, aki ugye mindennek a elnöke volt a két háború között is, de már korábban Pátria, írók, művészek klubja, a Magyar Revíziós Liga, Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke, Magyar Külügyi Tanács elnöki tanácsosa, stb. Szóval rosszul vagy jól érzem azt, hogy a megmagyarosodottak között ez a túlteljesítési hullám azért eléggé tapasztalható volt, Pali.
Hát ugye Rákosi Jenőn jóval idősebb volt, egy 20 esztendővel, több mint 20 évvel idősebb volt Herzeg Ferencnél, és hát szintén pátriárka korban halt meg 1929-ben, ha jól emlékszem, tehát azért...
Aztán 30-es évek eleje talán.
Majdnem annyit élt, mint Herzeg Ferenc, és hát kifedezte föl Rákosi Jenőt Kemény Zsigmond és a Pesti Napló, meg Falk Miksa. Tehát, hogy azért itt nagy nevek voltak az ő irodalmi bölcsőjénél, és Gyuri már korábban is mondta, hogy a Rákosi Jenő, a megmagyarosodott Rákosi Jenő a magyar nyelvű színjátást, hát ugye, nagyját tette, mint vállalkozó is, és tény, hogy a népszínű operettek mellett aztán egyfajta ideológus lett, és a Budapesti Hírlap az egy ilyen hivatalosa lett minek, annak a korszaknak és annak az időszaknak, ahol konzervatív, liberális és hát sovinisztikusan magyar eszmék voltak a levegőben, de hát azért ezt szinte mindenki vallotta, egy Ignótus is azt mondta, hogy a magyar gondolat birodalmi gondolat kell, hogy legyen, és hogy ő nem akar egy olyan csonka Magyarországban élni, ami csak Kassától Szegedig tart. Tehát ilyen értelemben, és azt is hozzá kell tenni, hogy Rákosi Jenő azok között volt, akiket hát idős korára nem tekintve túszként hurcoltak el a tanácsköztársaság idején, de hangosan, határozottan és egyértelműen tiltakozott a numerus clausus ellen, a fehér terror ellen, a zsidógyűlölet ellen, olyannyira, hogy ugye a szélső jobboldali hetlapokban, Milota Istvánéknál, egyebeknél szózad van, új nemzedékben, hát Rákosi Jenőt a élete vége felé már nem tekintették teljesen úgymond a sajátunknak. Tehát egy nagyon bonyolult pálya a Rákosi Jenő pálya is, éppen úgy, mint Herceg Ferenci. Az biztos, amit te is felolvastál az identitásával kapcsolatban, hogy neki volt egy ilyen választott identitása, amiben biztos, hogy volt egyfajta neofita túlteljesítési aspektus is, de azt kell mondani, hogy nagyon elegánsan csinálta, és talán elegánsabban és nagyvonalúbban, mint maga Rákosi Jenő is. Tehát leszámítva a Magyar Figyelő éles hát publicisztikáját, azért Herceg Ferenc ilyen értelemben sokkal inkább integrálók személyiség volt, de tény és való, hogy nem ő annak az irodalmi emlékezetnek a megtestesítője, amely mondjuk benépesítette a magyar irodalmat a 20. század folyamán. Én nem hiszem, tehát hogy a származás ilyen értelemben inkább már vagy a származás úgymond idegensége, hát kik találták ki, vagy kik népszerűsítették a magyarság eredetét, egy Hunfalvi Pál, egy Vámbéri Ármin, mind úgymond más hagyományokból érkeztek, ez egy minden kritikánk ellenére mégiscsak elgondolkoztat azon, hogy az a liberális magyar nemzetetme vagy nacionalizmus az egy befogadó és útnak indító dolog volt, és jelentős életműveket hozott létre.
Igen, Herceg Ferencnek nem volt olyan családi, hát hogy is mondjam, hálózata, mint Rákosi Jenőnek.
Ja, igen, nem volt.
De azért a Rákosi Jenő, hát ugye Csepregi Ferenc azért nagyon jelentős írója volt a magyar népszűműveknek, az ugye benősült a Rákosi családba. Evva Lajos, aki a következő igazgatója volt a népszínháznak. És aztán hát Rákosi Szidi, a színi iskolája, hát ő húga volt a Rákosi Jenőnek. Pőti László, ugye, aki a Magyar Színházba adta elő a magyar és zsidó darabokat és mindenfélét, az is a család nősült. Tehát az egy nagy hálózat volt tulajdonképpen, egy kicsikét feudalisztikus, de hát a polgári, a kapitalista színháznak az áramlatával terjedtek szét, és valóban ez elég fontos, hogy a 20-as években már az idős Rákosi Jenő nagyon derekasan viselkedett. Ő Ady ellen csak azt mondta, hogy nem érti. Ugye a fekete zongorát, vagy akármit. Jó.
Pedig jó, hát, ez joga van, nem érteni.
De hát ezt nem értem, hogy azon mi volt nem érteni való, mert túlságosan átlátszó a nem is szimbólum, hanem allegória. Tehát jó. És a Herceg Ferenc hát más korosztály már. De mint sajtónagyhatalom kétségkívül a Rákosi Jenő az abszolút konzervatív volt, és hát nagyon nacionalista, ugye? Hát igen, de valóban ez a fajelméleti őrület, ez ő rájuk nem volt jellemző.
Még egy dolgot hadd kérdezek bennetek, mert Pali kicsit elmondta már, de hát inkább itt a Herceg Ferencnek a meghunyászkodásait, meg azt, hogy nem vett elég komolyan talán a szakmáját, hogy az irodalmi értékeiről mit gondoltok? Még van pár percünk, és azt hiszem, hogy ezt megoszthatjuk két-két percre közöttetek, ha gondoljátok, ki kezdi.
Hát én gyerekkoromban olvastam. Nagyanyám nem volt nagyon művelt asszony, az apai nagyanyám, de a gettóba is elvitte magával a Herceg Ferenceket, meg Harsányi Zsolttól a Mátyás királyt. Az nekem nagyon tetszett a Harsányi, a Herceg Ferenc gyurgalis lányok, meg hát az kevésbé, azokat én untam inkább. De lehet, hogy azért, mert kis kamasz voltam éppen, amikor olvastam. Azóta én megnéztem egy-két darabját a TV közvetíti.
Kék róka meg ilyenek?
Igen, hát borzalmas. Hát a kék róka, az egészen katasztrofális. Olyan, mint egy Molnár Ferenc paródia. Pedig már Molnár Ferencnél is bajok vannak ezekkel.
Pali?
Hát bizonyos értelemben én is, tehát a gyerekkori olvasmányom közé tartozott a Rákóczi regény, meg az Ocskai. Ezeket elolvastam, és hát ahogy a gyerekkori könyveken túléptem rajta. Hozzá kell tennem, hogy viszont nagy élményem volt az emlékezéseinek a felfedezése, és az viszonylag későn volt, amelyet időnként szeretek csak úgy elolvasni, mert jó anekdóták vannak benne, és az a ritka írói és emberi tulajdonság is felsejlik benne, hogy minden hiúsága mellett az író nagyon is tisztában van a saját művészi mesterségbeli, sőt emberi gyengeségeivel. Az például, ami a Hűvös Völgyben benne van, hogy hát igen különösnek találta például az Salzburgi ünnepi játékoknak a koncepcióját, hogy miért kell bevinni a színházat a templomba, hogy miért kell szakralizálni a színházat. És ez egy elgondolkodtató dolog, hogy persze, Latinovics is beszélt a színház szakralitásáról, mások is, és természetesen van szakrális színház is, de a színház vagy a drámairodalom csúcsa mégiscsak egy William Shakespeare, aki nem a felvilágosodással született, hanem jóval korábban, és aki semmilyen teológiai kérdést nem volt szolgat, hanem a színpadon emberi dolgok történnek. Most Herceg Ferenc is pont ilyen. Tehát, hogy a szépirodalmi műveiben, a publicisztikájában kiszolgál, néha nagyon édes, finom sütemények ezek, viszont az emlékezései olyan tükröt tárnak elénk, amelybe különösebb kockázat nélkül akkor is belenézhetünk, hogyha az igazságot szeretnénk viszont látni.
1949-ben kidobják a Hűvösvölgyi villájából. Akkor kap vissza egy szobát, amikor egy szovjet író küldöttség látogatja, és hát akkor a rendszer megriad, hogy az nem lehet, hogyha valaki a szovjet időben ennyire népszerű, akkor ne legyen legalább egy szobája a saját villájában. Mit szeretek rajta az a szovjetek?
Fogalmam sincs.
Lefordították oroszra, maga egyébként Herceg Ferenc már a világháború előtt egy hosszas utazáson vett részt Oroszországban. Nagyon is kíváncsi volt, hát nem az a fajta metafizikus olvasója volt az orosz irodalomnak, mint mondjuk Lukács György, vagy éppen a magyar irodalomnak a Bilinszky János, de ismerte és értékelte, ha még egy picit felszínesen is, az orosz kultúrát.
Jó, hát Csehovot például, Csehov novellákat elég sokat közölt az Új Idők. Meg még néhány, még orosz szerzőket is a forradalom után, tehát volt ilyen érdeklődés. De hát akkor azért Magyarországon volt nagyobb érdeklődés volt általában, mint az Új Időkben.
Köszönöm szépen, hogy most is itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spíró Györgynek. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.